testvérek, a mai igét szeretném felolvasni a jelenések könyvéből, az első fejezetből. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. És a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő atya előtt, övé a dicsőség és hatalom, örökkön, örökké. Ámen. Kedves testvérek, a jelenések könyve egy nagy függöny elhúzáshoz hasonlítható. A jövőt mutatja meg az Úr nekünk. Ma nagyon érdekli az embereket a jövő. 3 forrásból lehet valamit tudnunk a jövőről. Az egyik a sötét, a gonosz forrás, ez az okkultizmus, ez a jóslás. Sokan ezt az utat választják, elmennek, elkészítik az ő különféle csillagképek alapján összeállított jövőképüket. Van, aki kártyavetést használ. Ez egy gonosz út, azt mondja a Szentírás, hogy megfertőzitek magatokat, és Isten gyűlöli ezt. Van egy világi forrása is annak, hogy a jövőbe tekintsünk. Ez egy tudományos számolás, és alapszik gyakran. A futurológia tendenciákat vizsgál, hogy mi lesz velünk. Azonban van egy isteni forrás is, ez a kijelentés forrása, az apokalipszis, ami azt jelenti, hogy Isten föltár valamit, kijelent nekünk valamit, Jézus Krisztus által. És amikor ez a kedves gyülekezet a jövőről gondolkodik, tele van reménysége és félelemben, az első, amit szeretnék nektek mondani, hogy olvassátok ezt a könyvet, az Úr ebben mutatja meg a jövőt, ebben mutatja meg, hogy hogyan lehet helytállni, és mi az, amit tenni kell. Azt arra buzdít ez a fejezet bennünket, hogy nagyon olvassuk ezt a könyvet. Boldog, aki olvassa, boldog, aki hallgatja, és boldog, aki megteszi ezt a könyvet. A megtenni, kerestem azt, hogy mit kell tulajdonképpen megtenni, alapvetően a megtétel azt jelenti, hogy vedd fel a szent és tiszta ruhát, ami a szentek igaz cselekedetei, vedd fel a hűséget, a kitartást, nagyon sokszor visszatér ez a parancs, légy hű, és az első szeretetre tanít bennünket. Ezek a tennivalóink. És egy nagy képet mutat nekünk arról, Jézus Krisztusról, aki az ébredést adja, akinek a jelenléte minden ébredésnek a mozgatója, hiszen az ő szeretete és közelsége az, ami bennünket újból és újból betölt a lélek által. És amikor egy gyülekezet kimeri írni ezt a bejáratra, vagy a templomára, hogy mint egy nyugati gyülekezetben ez megtörtént, hogy Jézus itt van, gyere be, ez egy nagyon nagy kockázat ezt kiírni. De kimernétek-e írni a csőszi templomra már ezt, hogy Jézus itt van, gyere be nyugodtan. Mi templomunkon van egy kis tábla, sajnos pici betűkkel van rajta, a 34. Zsoltárból ez, hogy ízleljétek és lássátok meg, hogy jóságos az Úr. Az ébredés mindig azt jelenti, hogy Jézus itt van köztünk. Vágyakoznak az emberek, mert egy dologra szomjazik ez a világ, szóval itt a pénzről, a hamis mamonról, de igazából a lelkünk mélyén Jézus kell. Az ő szeretete kell. Senki más nem tud bennünket megelégíteni. Sem az aranyos kis unokán, sem a gyerekünk, sem a házastársunk, sem a kis eltugott pénzünk, ha egyáltalán van valami, hanem Jézus. Az ébredés mindig egy lázos állapot a Jézus szeretetében. Amikor az emberek szeretnek összejönni, könyörögni, hogy ragyogjon fel az Úr. És az Úr hajlandó a legnyomorúságosabb helyre is eljönni. Egy Patmos szigetére is. A kivetettség helyére, ahova száműzték János apostolt, Efézusból, a nagy és dicső gyülekezetből, amihez annyi hagyomány kapcsolódott, annyi kijelentés, Pál apostol prédikáltott, az efézusi levél, és egyszer csak el kellett volna jönni kényszermunkába. De az Úr Jézus meglátogatta Jánost. Az Úr maga tartott neki az Isten tiszteletet, és ő maga kijelentette önmagát. És egy csodálatos dolgot mondott el neki a jövőről, a végről, hogy mi az Isten gondolata az időről és a kijelentésről. Egy kis történetet olvastam, a teológusok a nehéz nagy előadások után lazításként az udvaron fociztak. Az egyik őjük a kispadon ült, és hát Bibliát olvasott, és oda vetették neki. Na, mit olvasol? Hát, a jelenések könyvét olvasom. Ugye nem érted? De érted. Na, miről szól? Hát az, hogy a meccs végén Jézus győz. Ez a lényeg ennek a könyvnek, hogy annyi nehézség, annyi próbatétel, annyiféle fordulat van a végidős történelemben, az antikrisztus, a sátán, meg lett kötve, de elszabadul. Ilyen-olyan csapások, ilyen kelyhek, tényleg nagyon izgalmas történet, de a végén Jézus győz. Az ébredésnek, tehát Jézus a kulcsa, hogy az ő jelenlétét kell megtapasztalnunk, befogadnunk, vágyakozni rá, szeretetben, az első szeretetet ápolni, és soha nem elfelejteni a célt, hogy Jézus győz, és az, hogy az egész Biblia tulajdonképpen egy házassági, egy szerelmi román, ami azt jelenti, hogy az atya keres a fiának egy hűséges, tiszta és szent mennyasszony. Erről szól a bibliai leírás, ezt kereste az Úr kezdettől fogva. És kezdettől fogva egy népet akar magának. A mennyasszony, akit mi ma egyháznak hívunk, aki zsidókból először és pogányokból áll. És a nagy kiteljesedése a jelenések könyvének is ez, hogy ez a mennyegző létrejön. A bárány mennyegzője megtörténik. A tennivalóink nagyon világosak, tehát, ahogy elmondtam, legyen tiszta a szíved, tedd, amit az Úr mond, szeresd őt, ugye mindjárt az első levélben ezt kéri számon, hogy hol az első szeretet, látom ott van az agapé szó, a próté agapé, az első szeretet, mennyire jön bennünk, és a hűség, ez az elkötelezettség. Tehát ennyit szerettem volna elmondani így bevezetésként, hogy Jézus győz, erről szól ez a könyv, ezért olyan boldogság ezt olvasni, hogy akármilyen nehézségbe leszel, akármennyi próbatétel van, ha olvasod ezt a könyvet, mindig tudod, hogy a vége, az utolsó oldal, hogy ez az Úr megdicsőri, hogy a történelmet befejezi győztesen, hogy az övéivel lesz. De addig sok minden át kell mennünk, és csak két csoport lesz a mennyegző előtt. Azok, akik győztek, azok, akik nem győztek, akik veszítettek, akik az Úr oldalán voltak, és akik nem. Nem az alapján lesz a döntés, hogy ki milyen teljesítményeket hozott, és mit mutatott meg, hanem, hogy azon az úton, amit rábízott Isten, abban győztél-e vagy nem. Nem akármilyen vallásos teljesítményeket akar tőlünk az Úr. Nem divat teljesítményeket akar az Úr. Jézus határozottan azt mondja a hegyi beszédben, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába. Akármilyen csodálatos dolgokat csinál, csak az, aki a mennyei atyám akaratát tette. A szűrő ez, hogy a Jézussal való kapcsolat, az atyának a hangjára való rángolódás, és abban való járás, amit ő mond. Amit ő mond. Bejárhatjuk a félvilágot. Mindenféle tehetünk. Jézus is mondja, még ördöget is tehetünk, ami nagyon fontos. De hogyha nincs meg ez a kapcsolat, ez az állandó belsőséges kapcsolat, vigyázni Jézussal való kapcsolatunkra, akkor akárhány bábetolmat is felépíthetünk, akármi minden teljesítményt az asztalra tehetünk, igazából elvétjük a célt. Győzni Jézus mellett azt jelenti, hogy kitartasz az ő akaratában. Megérted azt, amit ebben a könyvben ad. Látod az ő munkájától. Jézus is látott az atyát, és abban járt. Majd a végén szeretném elmondani az én történetemet is ezzel, hogy hogyan és milyen úzat jártam be, de mindenek előtt tehát ez az ige erről szól, és talán nem véletlen, hogy az Úr nekem ma ezt az igét adta, hogy az ébredés az alapvetően a Jézus személyéhez kapcsolódik. És Jézusról itt ez a kinyilatkoztatás, három nevet mond el, és ma ez az igehirdetésnek a három pontja is. Először is Jézus a hű tanra. Ez az első neve. Ho Martus, ho Pictos. Tehát a hűséges, a megbízható tanú. A tanú az, aki valamit látott és hall. És amit látott és hallott, az elmondta. Sokszor ezzel van a baj az ébredés előkészületeinél, hogy van-e köztünk elég olyan ember, vagy egy is, vagy kettő, aki látott vagy hallott valamit. Mert a hűséges tanú azt jelenti, hogy én valamit Istenben megtapasztaltam. Jézus ilyen volt, ő a hűséges tanú. Ő az atyától jött, az atyából jött, ő hallotta az atya hangját, látta az atya hangját, és bármennyire is le akarták beszélni arról, hogy ő ne ezt mondja, hanem mást mondjon, ő hűséges tanú maradt. Akkor is, ha az életével kellett fizetnie, mert azzal kellett fizetnie. Az emberek szerettek volna mást hallani. Szívesen hallottak volna a több dicséretet. Szép, csodálatos, csodálatosabb mindenféle költemény. Jézus mindig megmaradt abban, amit az Atya mondott neki, hogy mit jelent ez a keskeny út, mit jelent a megbékélés, még a samáriai történetben is erről beszélt. Mit jelent szóba állni a kivetettekkel, megérinteni a leprást, és hűségesnek maradni akkor is, ha anyuka haza akar menni. Mármint kisfiam, ugyebár nagyon veszélyes már a talaj alattad, jöttek a kedves testvérek, és hogy hazaviszik. Jézus azt mondta nekik, hogy az az én testvérem és anyám, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ő ebben volt nagyon hűséges, és az első, amit a jelenések könyve Jézus nevéről mond, tehát ő a hűséges tanú. Emlékszem rá, hogy amikor Indiába jártam néhány éve, egy olyan misszionárius testvére találkoztam, úgy hívták, hogy Babu, egy nagyon egyszerű, szegény és szerény ember volt, és olyan ősertőbe megy és visz az evangéliumot, ahol még senki nem vitte el, mert még vannak ilyen területek. Tudjuk, egyszer elfogy, és akkor visszajön az úr, de még vannak pici területek, őserdők mélyen, kicsi falvak, és ez az ember ezt a szolgálatot kapta. Mi is ilyesmiben szolgáltunk, csak azért annyira a legérintetlen területekre nem mentünk el. És elmondta, hogy megtörtént az, hogy bemegy egy ilyen őserdői faluba, elkezdi mondani, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és ezek a bálványok Istenet utálatosak. A befogott majmok és kígyók nem Istenek. És gyermeket nem szabad áldozni. Isten törvénye tiltja. És akkor volt egy eset, hogy anyám megharagudtak rá, kikötötték a szemfájukhoz, ahol az áldozatokat szokták bemutatni. Aztán vártak egy kicsit, és váratlanul az egész falucska megbetegedett, az összes férfi megbetegedett. Nem tudták, mi legyen, nem fogott semmi varázslat, és oda jöttek végül is ez a babóhoz, hogy hát te itt valami olyan Istenről beszéltél, aki mindenható, imádkozz értünk. És akkor meggyógyultak. És ez megváltoztatta a falu hangulatát, megtértek, kivágták a szentfát, elengedték a szent állatokat, építettek belőle egy kis kápolnát, ő pedig továbbment, és egy közeli gyülekezetre bízta a testvéreket. Valami ilyesmit jelent a hűséges tanúság, hogy amit kaptam, amit megértettem, abba járok, és azt mindenképpen be akarom tölteni. És lehet, hogy nem ilyen sikertörténetem van, mint ahogy Jézus is volt az rövid távon, a kereszt várt rá, de mindig van feltámadás is, és megdicsőülés is. Jézus második neve, hogy ő elsőszülött a halottak közül. Gyönyörű ez a név. Ő az elsőszülött a halottak közül. Ez azt jelenti, hogy ő támad fel legelőször a világtörténelemben új testben. Mert Lázár feltámadt, meg a Nain ifjú, meg a mi családunkban is volt feltámadás. Egyik testvérem halva született, és 10 percig nem is adott életjelet. Édesanyámnak volt egy ígéret, hogy az Úr olyan gyermeket ad neki, akik majd hosszan élnek. Hát de születésekor meghalt, és az Úrhoz kiáltott, és csoda történt, feltámadt, ma is él ez a fiú, sőt előkerültek a régi dokumentumok, amikor szanálták, hogy mi volt, hogy volt, és megtaláltam, hogy kezébe vette 41 évesen, hogy 10 percig nem adott életjelet, és mindent úgy dokumentálva hordja a zsebébe, hogy én, aki halott voltam, élek. De ez nem az a feltámadás. Jézus egy olyan feltámadásban részesült, amikor nem halandó testre támad fel, hanem egy halhatatlanra, egy dicsőséges, más kondíciókkal bíró testre, ami soha nem fog meghalni, soha nem lesz beteg. Egy megdicsőült test, és ezt a testet, ebben a testben lásták Jézust a feltámadás után. Az ő test arról beszél, hogy ő mindenható, és legyőzte a halált. Az ő halhatatlan élete, ettől kezdve megfoganhat bennünk is, először is a lelkünk mélyén, ami alatt a halál. Nem a testünkben van alapvetően a halál először is, hanem a lelkünkben. Ádám ott halt meg, abban a pillanatban, hogy vétkezett, abban a pillanatban meghalt, és te nem hazudott. Azt mondta, hogy amely napon eszel arról a fáról, azon a napon meghalsz. Hát még érdekét sok száz évig, de belül meghalt. Ez csak más dolog, hogy kiterjedt a félelmeire, a szégyenérzetére, mert
a halál kiterjedés a testében is. És ezért mindnyájan meghalunk. A megváltás itt kezdődik belőle. Akkor valakit újjászül az Úr, és egy új kis élete van a Krisztusban. Feltámadtatok, mondja az Efézusi levél, a Krisztussal. Én legtöbbé nem, én él bennem a Krisztus. Él a Krisztus élete bennem, a Szentlélek által. És majd eljön az a nap, mikor feltámaszt bennünket is. Vagy úgy, hogy már az Úrnál van, ami feltámadott lelkünk, és akkor teremt egy új testet is az ő visszajövetelekor, vagy élünk, amikor visszajön, és átváltoztatja ezt a halandó testünket az ő dicsőséges testében. De ez a név, hogy ő az elsőszült a halottak közül, ez azt jelenti, hogy benned is ott lehet az élet, ez az ébredés, és az élet illata. 2 évet találkoztam egy nagyon idős bácsival, Samoa szigetéről jött, Jeruzsálembe találkoztunk. Tényleg egy nagyon idős bácsi volt. Már nem akart utazni sehova, de annyira hívták, hogy jöjjön el, mert valami különleges derű, különleges benső fény szeretett volt ez az idős bácsiban. Sajnos egy történetet, egy képet, ami őt írta le legjobban, és azt mondta ott a diszes hallgatóságnak, hogy testvérem, ha én egy parfümgyárban dolgozom, egy illatszergyárban dolgozom, nem tudom letagadni, hogy honnan jövök. Nem tudom. Mert átjár teljesen. Teljesen, aki 10 éveken át ott dolgozik, az az illat átjárja testét, lelkét, ruháját, mindenit. És az ébredésnek ez a Jézushoz kapcsolódó második nagyon fontos alapelve, hogy te egy Jézus illatú ember leszel. Tehát szereted az Urat, és közel vagy hozzá, de ez úgy folytatódik, hogy te egy Jézus illatú ember vagy. Bemész az OTT-be, az iskolába, csak ennyit mondasz, hogy csokolom, abban Jézus kell az ott legyen. A Jézus előbb-utóbb az ő lelkülete átsüt rajtunk. Olyanok leszünk, mint ő majd, amikor visszajön testben is. Pont olyanok leszünk. Egy feltámadott testünk lesz. Persze az identitásunk megmarad, mert Mózes meg Illés, mindenki meg fölismerhető lesz. De egy Jézusos embereként fogunk megjelenni majd. Nem lesz semmi gondod, hogy kövér vagy, sován vagy, cukorbeteg vagy, ez meg az. Szóval aki nagyon festette a haját, az is majd nagyot néz, mert ott a fehér lesz a divat. mert hogy Jézus is hófehér haja van, pedig csak 30 éves volt, és egy dinamikus, erős teste van. Ki mered-e élni a templomodra? Azt kérdeztem, hogy Jézus itt van, gyere be. Rá van-e írva a szívedre, hogy Jézus itt lakik? Gyere be. Látják ezt rajta. A legjobb misszió az, aki vagy. Az az életminőség. A legminőség. Persze vannak technikák, meg csodálatos célok kellenek is. Nagyon jó zene, jó bibliafordítás. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Legyen egy meleg hely, az összén. Egy asztal, az Úr asztala. Megszerítjük. De a legjobb, ha Krisztusi emberek vagyunk, mert ők egyszerűen az áttörő szeretetükkel, a jó illatukkal vonzák az embereket. És szeretnének akkor oda telepedni hozzád. legkedvesebb igém az Új Szövetségben, a Lukács 15-ben van, a Károli szöveg így mondja, hogy közelgetének hozzá a vámszedők és a bűnösök. És ebben a közelgetésben, ez egy régi kifejezés lehet, hogy nem is ismeritek, az azt jelenti, hogy vonzottak, jöttek, szeretnénk jönni, érezték azt is, hogy bűnösök, de vonzottak. És Jézus ilyen volt. Vagy volt olyan is, aki a titokban is, de szerette volna megérinteni. Mert olyan mély meggyőződés élt benne, hogy ő egy különleges, csodálatos személy, és hogy csak ha megérintem, akkor is a nagy csoda lesz. Ez az ébredés titka. Semmit nem tudunk adni ennek a modern világnak. Nagyon szép harangszót, gyönyörűen felépített templomot, mind lehet, de Jézust kell adnunk, mert erre szomjazik a világ. Ő a megváltó. Ezt nevezték el, ő a megváltó. Ízlejétek, lássátok, hogy jóságos az Úr. Az Úr illata legyen rajta. És ezt észre fogják venni, hogy te a parfümgyárból jöttél, vagy a disznó. Mondhatsz te aranyszájú Szent Jánosos prédikációt, de egész más a háttered otthon. Volt egy lelkipásztor, Hans Kollernek hívtak, és svájci lelkipásztor volt, református, és nagyon szerette volna, hogy az Úr megújítson mindent, az embert, őt is, magát is. De mindig szenvedett attól, hogy ő nagyon jól prédikált, de akkor hazament otthon betegedés volt. Betegedés volt. Nagyon vágyott arra, hogy találkozzon egy nem betegedés szent családdal. És hát kinézed magának egy szent lelkipásztort, és hogy elmegy hozzá. De hogy ott töltött velük időt, kiderült, hogy ők is veszekednek. Ez valami nagyon nagy csalódás volt benne. Hogy lehet nem veszekedősen élni? Hogy lehet szentül élni? Lehet-e velük szentül élni? És hogy ezt kereste, jutott el Krisztushoz, hogy hogy lehet benne meghalni, hogy kell megfeszíteni a bensőnket. Hogy lehet halottnak tekinteni az óemberünket, és legalábbis elkezdeni azt, hogy belülről valóban kárnak szemétnek ítélem azt, amit eltemettem a megtérésben és a keresztségben. És hogy tud ez a belső Krisztus tér és az ő ereje bennem növekedni és megnyilvánulni? Addig nem lesz nagy ébredés sehol, vagy tartós főleg nem, amíg ezek a mély belső alaplépések nem döntődnek el a szívünkben. Amíg ezeket a nagyon alapvető dolgokat, hogy olvasni az igét, szóljon hozzám, megteszem, hogy harcolok a halállal, a Krisztus feltámadott életével, hogy húsvér templom akarok lenni, amiből egy jó zene jön ki, nem pedig egy kocsmazaj. A világnak egyébként nagyon finom érzéke van erre, hogy mi az erre. Van érzéke. Jobban, mint nekünk. Jézus néha megdicséri a hitetleneket, hogy több érzéke van a bizonyos dolgokhoz, például a pénzügyi dolgokhoz, a Lukács evangéliumban van a hamis sáfáról szó. De sokszor érzik, hogy mi az arany és mi az, mi nem. De ha arany vagy, az a szemétokban is arany marad. Bármilyen környezetben van, az marad. Kincs az érték. A harmadik, amit Jézus nevéről itt tudunk, az a személyéről, hogy ő föld királyainak fejedelme. Baszüleon Tézgé, az egész földnek a királya. Jézus elmehet el, akkor ezt mondta, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Azonban a gonosz mindig talál emberszíveket, akik ennek ellene állnak, és az ő szívükben még nem Jézus a király. De egykor minden tér meg fog hajolni előtte. Vagy nagy örömmel, erről szól ez a mai igénk is, vagy nagy sírással. Az igen kicsit szomorú dolgot mond, hogy minden nép síratni fogja. A nemzetek között nagyon sokan lesznek sajnos, akik nem ismerték meg az Urat, és nekik sírniuk kell majd. Erre gondoljatok, mikor ébredését imádkoztok, hogy az sok síró ember lett. Nekünk azért kell munkálkodnunk, hogy mint Péter apostol mond, hogy megdicsőd örömmel tudjuk várni az Urat, és kész legyen a szívünk. Amikor én gyermek voltam, és a megtérésben az Úr vezetett, akkor volt egy álmom, hogy jön vissza Jézus. Nem sok nagy álma van az embernek életében, egy vagy kettő, vagy három, igazából ilyen meghatározó álmokból nagyon kevés van, de ez az volt. Azt álmodtam, hogy megtelt valahogy az egész légtér, ami fenséges erőtére, és az Úr jelenlétével, hogy jön vissza az Úr. És én nagyon megrémültem, mert tudtam, hogy nem vagyok kész. És kétségbeesésben berohantam a szobába, az állam szerint, és ott volt a családom. Édesapám, anya, a gyerekek közül akkor már többen megtértek, én egy 9 családos nagy családba jövök, és ők így várták Jézust. Nagyon örültek. Én meg kétségbe voltam esve. A legboldogabb felébredésem ez volt, hogy ahogy mégse, akkor most kell komolyan rendezni a dolgát, hogy legyen király az én szívemben is, hogy ő az, aki szeret bennünket, mondja János, ő az, aki a vére által megszabadított bűneinktől, tehát kifizette az ára Isten előtt. Jézus azért jött, hogy kifizesse a bűnünknek az árát. Nem az ördögnek, nem nekünk, kinek? Istennek. Gyakorlatilag a megváltás azt jelenti, a Szent Háromság Istenség, az Atya, föláldozza az ő fiát a Szentlélek által, érted? Ez a megváltás. Ez az ő szeretete, hogy megbocsátja a bűnt, megbocsáthatja az Atya a bűnt, mert nincs közötte és köztünk már akadály. Az a bizonyos szentébeli függöny ketté szakadt. Ez a megváltás ajándéka a Jézus csodálatos királyságának az ajándéka. És azt mondja itt még János apostol, hogy bennünket ebbe a királyságba egy fontos tisztségre hívott el. Minek kell lenned? Papá, pap leszel. A papság azt jelenti, testvérek, hogy egy tisztesség, egy kiválasztottság. Ez volt Izraelben. Egy elhívás. Másodszor, ez egy szolgálata, közbenjárás szolgálata, imádság szolgálata, az Isten előtt való állás. És a harmadik, a pap egy megszentelt ember. Egy szent emberré kell, legyél. Ma óriási vágy az egyházba, hogy boldog akarunk lenni. Ez a happiness, ez valami nagyon fontos dolog. De a holiness, ez a szentség, angolul a szentség, az kevésbé szeretnék. Pedig Jézus, amikor arról beszél, hogy pappá kell lenned, akkor szentnek kell lenni. A főpapnak volt egy homloköve aranyból, és azt jelentette, az volt ráírva, hogy szentség az Úrnak. Ez azt jelenti, hogy ennek az embernek az élete egy szentség az Úrnak, és ő annak van felszentelve. Mi következik mindebből befejezésként? Jézust ismerjük meg, keressük őt, jöjjünk össze imádkozni. A faluért és mindenekért önmagunkért. És az Úr ad nekünk is kijelentést. Minden ébredésnél kimutatható ez a komoly odaszánt imádkozás. Akár a skót ébredést vesszük, de a jeruzsálemi egyház elindulását is mindig imádkoztak. Minden börtön megnyílás előtt imádság volt. Engedjétek, hogy megtisztítson titeket az Úr, hogy megtérítsen bennünket. Általában az Úr a vezetőkkel kezdi, mert ha nem ők térnek meg, háborúság lesz. Nagyon rossz az, amikor megtér a gyülekezet, de nem tér el a presbitérium. Nagy problémák lehetnek. Hogy az Úr, hogy mindig a vezetők tudjanak megtérni. Az Úrnak ők szentelik oda az életüket, ők gondolják át az életüket. Minden területen. Nálunk 60-ban is így volt, velem kell törülni, meg a párommal. Isten lefektetett egy kórházba, 86-ban, és Csernobili fertőzés volt, és az Úr minden nap jött és hozott igét. A párom hozta, hogy miből térjünk meg, miben kell megváltozni. Minden nap imádkoztunk. Melyik kapcsolatot kell elrendezni? Hogy vagyunk az igével és a közös imádkozásokkal? Ilyen egyszerű dolgokról volt szó. Aztán elvitt be, nagyon hamar meggyógyított. Ma se tudják, hogy mi volt a baj, mert pedig az egyik vizsgálni nagyon komoly hepatitis-es fertőzés mutatott ki, utána semmi. Pedig ezek olyasmik, amely tudjuk, hogy egész életünkben nem marad. Hamar kimentünk Angliába, kaptunk egy érintést, és hazajöttünk egy evangelizációt, egy ülekezet, de néhányan megtértek, és ők hozták a családtagokat, barátokat, munkatársokat. Ott, amikor egy egész iroda együtt imádkozott, azzal kezdték a napot. Ezt gyakran teszi az Úr, és ez ma is van így. Gyülekezetben hallom, hogy a mérnök úr, aki 400 mérnöknek a feje, hogy a főstábjában reggel igét olvasom meg. Ez az Úr munkája. Aztán, ahogy imádkozunk, az Úr mutatott valamit, egy csillárt, ez a mi templomunk belseje, és itt van egy, a templomban ma is van egy régi csillárt, egy kovácsolt fajból készült és Isten azt mutatta, hogy ez tulajdonképpen a gyülekezet, és maga az egyházi közösségnek élünk. Az néha fekete, néha kicsit kemény, de hogy abba lehet új fényt helyezni, és ezek az élő tagok. És az Úr életet akar adni a régi struktúránkban is, és ebben kell nagyon hinnünk, hogy megújíthatja a legősibb gyülekezeteket is, hogyha abban élő fények lehetnek. Jézus is ezt a képet használja. Mi a gyülekezet a mai igében? Olvassuk tovább. A lámpatart. Nagyon is igeszerű ez a kép, akkor nem is kapcsoltam még ezt annyira össze. De átjárhatja az Isten ereje, a régi struktúrákat, és új fény ragyoghatott fenn, mint ahogy Izrael szívében is létrejöhetett a messiási közösség és az egyház. Az lett számunkra nagyon világos, hogy mindenek előtt, ha már megújul a szív, akkor a gyülekezetnek egy mellé otthonnak kell, hogy legyen. Tehát ahol jól érezik magukat az emberek, de szent. És a másik az ezért lehet hívogatni, tehát az utcára ki kell menni és hívogatni az embereket, de csak akkor tudsz hívogatni, ha van hova. ezért helyet kell készíteni. Szellemi lelki helyet kell készíteni, mielőtt hívogatunk, hogy legyen hova megérkezni. Amikor anyám várta a gyerekeket, mindig emlékszem rá, akkor már nagy pocakja volt, vette a hosszú meszelőt, meg a meszes vödröt, és akkor egy szobát elkezdett javítgatni, minden meszelte, tisztogatta, fölállt az asztalra, mert jön a kisbaba. És elkészült. Akkor jött, akkor már egy csodálatos kis szobával érkezhettek meg a szülőotthonban. A gyülekezetben, a gyülekezet építés is ezt jelenti, hogy legyen egy hely, és a harmadik, ahol hívogat, és a harmadik pedig, hogy ne keletkezzetek meg a szeretett szolgálatról és a szent lélekről. Mert a lélek által történik mindez. Az erő, az élet, az lélektől van, és a diakóniával össze kell kapcsolni, a tevőleg is szeretettel. Ez a kettő gyakran elvált a történelemben, és nem vált javukra. Ha van szent lélek, de nem teszik a szeretet gyakorlatot, akkor könnyen egy túlzott lelkesedés lesz, és elszállnak az emberek. Ha meg csak diakónia van, de nincs benne a lélek ereje, akkor egy szerveződés, egy institúció lesz, és megfásolnak az emberek, ott találkoznak a sok nyomorúsággal, amivel nem tudnak mit kezdeni. A lélek által egy helyen kell, hogy ez történjen, és az Úr meg is tudja ezt adni, elhív erre embereket. Valamit röviden még szeretnék elmondani a Szentlélekről. A Szentlélek azért adatott a tanítványoknak, hogy megváltozzanak, és legyen erejük a szolgálatra. Teológia ezt így mondja, van egy szotériológiai megváltás tanít üzenete a Szentléleknek, mert őszül újjá és változtat meg, hogy jó gyümölcsöket terem, tehát az emberi minőségünk megváltozik. A tanítványok féltek, utána bátrak lettek. A gyávasságuk, a visszahúzódásuk, a nagy önzésüknek meg kell változni. Ez a Szentléleknek a belső munkája. De van egy olyan oldala is, ami a misszióra hajt, és az elhívás felé, a küldetés felé, amikor már megérintett, akkor menni kellett, ha akartak, hanem Samáriában és a föld végső határáig, vagy Koreáig, vagy ahova az Úr vezet bennünket, a falu utolsó házáig is. Ez a lélek munkája, és amikor betölt bennünket, akkor ebben legyünk engedelmesek, hogy mind a két oldalon halljuk meg az Úr szavát, és akkor megújít téged ebben, és az ő gyermekévé tesz, papjává tesz, olyan emberré tesz, akihez vonzódnak az emberek, ha Krisztust keresik, és meg is találják benned hálaadással és örömmel. Amen. Testvérek, most énekelünk egy ismétlés szép énekét a húsvétben. Vegyük el a kis papírt, és utána majd imádkozunk. Kirúgom.